A zsidókhoz írt levél 7. és 8. fejezet. Mózes első könyvében olvashatjuk, hogy miután Ábrahámnak és Lótnak elváltak útjai, 5 király szövetségre lépett egymással, és megtámadta azt a területet, ahol Lót lakott. Lótot és családját foglyul ejtették, és a többi várost is kifosztották a környéken. Amikor Ábrahám ezt meghallotta, fegyvert adott szolgái kezébe, majd megtámadta ezt az 5 királyt, le is győzte őket a csatában, és megfosztotta őket a korábbi harcokban szerzett zsákmányaiktól. Ahogy Ábrahám ezzel a zsákmánnyal hazafelé tartott, egy Melkisédek nevű emberrel találkozott. A Melkisédek név jelentése az igazság királya. Melkisédeket Szálem királyaként ismerték, ez pedig lefordítva a békesség királyának felel meg. Melkisédek származásáról semmit sem árul el nekünk az ige. Nem tudunk semmit a családfájáról, a szüleiről, és arról sem tudunk, hogy mi történt vele az Ábrahámmal való találkozás után. Ez a találkozás Mózes és a törvény előtt 400 évvel történt. Melkisédek tehát egy titokzatos pap, akiről nagyon keveset tudunk. Az Ószövetség mindössze 2 alkalommal említi, ebből az első alkalom az 1 Mózes 19, amikor Ábrahámmal találkozik, a második alkalommal pedig a 110. Zsoltárban találkozunk Melkisédek nevével. Ott a Zsoltár írója teljesen váratlanul mondja a következőket. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. A 110. Zsoltár a Messiásról szól, és a következőképpen kezdődik. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Az Ószövetségben találkozunk a léviták rendjével, a papok osztályával. A törvény értelmében, ahhoz, hogy valaki főpap lehessen, először is lévi törzséből kellett származnia, másrészt pedig az ároni rendből. Melkisédek esetében azonban egy új papi renddel találkozunk, amely időben 400 évvel megelőzi az ároni papságot. Egy olyan papi rendről van szó, amelynek Ábrahám, a népatya, tizedet fizetett, és amelytől áldást kapott. A zsidókhoz írt levél szerzője a 7. fejezetben rámutat arra, hogy ez a pap Melkisédek egy olyan papságot képvisel, amely feljebb való az ároni papságnál, amely a törvény értelmében jött létre. Ahogy már korábban említettem, Melkisédek neve mindössze 2 alkalommal fordul elő az Ószövetségben. Az egyik alkalommal Mózes első könyvében, a másik alkalommal pedig a Zsoltárok könyvében. Ezt a 2 könyvet 1000 év választja el egymástól. Ábrahám körülbelül időszámításunk előtt 2000-ben találkozott Melkisédekkel. Majd 1000 évvel később a 110. Zsoltárban a következő hangzik el. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, és itt a Messiásról van szó, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Az ige tehát nem azt írja, hogy az ároni papi rend szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. Mindezt háttérinformációként szerettem volna elmondani, és még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, mielőtt belevágunk a 7. fejezetbe. Az egyik nap, amikor Jézus éppen a farizeusokkal vitatkozott, akik megkérdőjelezték Jézus önmagáról tett kijelentését, hogy ő a Messiás és az Isten fia, a János 8.39-ben ezt mondták Jézusnak. A mi atyánk Ábrahám. Jézus azt válaszolta nekik. Hogyha ti Ábrahám gyermekei lennétek, akkor elismertetek volna engem is, majd pedig a János 8.56-ban hozzáteszi. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. Erre követ ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Vajon mikor látta Ábrahám Jézust? Számos bibliatudós véleménye, és én is osztom ezt a véleményt, hogy Melkisédek nem volt más, mint maga Jézus Krisztus. Tehát Melkisédek megjelenése egyike volt azoknak az esetekben, amikor Jézus Krisztus megjelent az ószövetségi időkben, aki Ábrahám elé ment, hogy üdvözölje őt, és akinek Ábrahám tizedet fizetett, majd ő megáldotta Ábrahámot. Nagyon érdekes, hogy Melkisédek kenyeret és bort adott Ábrahámnak, ami az úrvacsora jelképe, és az Úrral való közösség jelképe, hiszen Jézus testét és kiontott vérét jelképezi. Zsidó levél 7. fejezet. Mert ez a Melkisédek, Szálem királya, a magasságos Isten papja. Melkisédek így mutatkozott be Ábrahámnak, hogy ő a magasságos Isten papja. Aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Ennek neve először azt jelenti igazság királya. Ezután Szálem királya, vagyis békesség királya. Milyen csodálatos nevek ezek. Igazság királya, békesség királya. Jeremiás könyvében azt olvashatjuk, hogy amikor eljön az Úr, hogy uralkodjon a földön, mindenki úgy nevezi őt, hogy az igazság királya, és azt is tudjuk róla, hogy a békesség fejedelmeként jön el. Sem atya, sem nemzetsége, vagyis vérvonala, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Tehát az ige nem árulja el nekünk, hogy hol született, azt sem, hogy mikor, sőt, azt sem, hogy mikor halt meg, vagy egyáltalán meghalt-e. Semmit sem tudunk a szüleiről, a származásáról, hanem egyszerre csak megjelent a színen. Sem atya, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké. Olvassuk csak el még egyszer a 110. Zsoltár 4. versét. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ez a papság tehát örökre szól. De nézzétek! Ne feledjük, hogy ez a felhívás a korábbiakban már kétszer is előfordult. A zsidó levél szerzője arra bátorít bennünket, hogy nézzünk Jézusra. Figyeljük meg Jézust! Most pedig arra bátorít bennünket, hogy nézzünk Melkisédekre, és őt figyeljük meg. Te nézzétek, milyen nagy ez, akinek Ábrahám a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. A levélírója tehát azt mondja, hogy gondoljatok bele, hogy milyen nagy ember lehetett ez a Melkisédek, hiszen maga Ábrahám is tizedet adott neki. És Ábrahám ugye a zsidók atya, a zsidók szemében ő volt a mérce, ő volt a nép legfontosabb pátriárkája. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet ők is Ábrahámtól származtak. A törvény értelmében az emberek terményeiknek egy tizedét elvitték a templomba, és a papnak adták, akik mindnyájan Ábrahám leszármazottai voltak. De az, aki nem közülük származott, mivel Ábrahámmal egy időben élt, tehát nem Ábrahámtól származott, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Az 1 Mózes 22.18-ban ezt ígéri Isten Ábrahámnak. A te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Isten tehát Ábrahámnak adta ezt az ígéretet, most pedig azt látjuk, hogy Ábrahámot ez az ember, Melkisédek megáldja. És figyeljük csak meg ezt az embert. Vajon ki lehet ő? Ábrahám neki adott tizedet, és tőle kapott áldást. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ahogy tehát Isten a nagyobb, és ő megáld bennünket, ugyanúgy Melkisédek is megáldotta Ábrahámot. Ebből tehát az következik, hogy Melkisédek Ábrahám fölött áll. pedig ő volt a zsidók nagy pátriárkája. Itt halandón emberek szednek tizedet, tehát a léviták, a papok, ugye halandó emberek voltak, és a papság nemzedékről nemzedékre szállt. Ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. A 110. Zsoltár 4-es vers, pap vagy te mindörökké, Melkisédek módján. Vagyis Melkisédek most is él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Valójában tehát a melkisédeki papság olyannyira feljebb való a léviták papságánál, hogy Lévi is tizedet adott Melkisédeknek olyan értelemben, hogy Lévi, bár még nem született meg, jelen volt ősének, Ábrahámnak a génjeiben. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? A kérdés tehát az, hogy ha a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, akkor a 110. Zsoltárban miért nem azt mondta, hogy pap vagy te örökké, Áron rendje szerint? Csak is azért, mert az ároni papság által nem volt elérhető a tökéletesség. Így Isten egy feljebb való papságot említ, egy időben is korábbi papságot, Melkisédek rendjét. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, az más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Tehát, hogyha a papság a Melkisédek rendje szerint való, akkor a törvényt is meg kell változtatni, mert a törvény értelmében papként csak akkor szolgálhatott valaki, hogyha Lévi törzséből származott. Amikor Izrael népe hazatért a babiloni fogságból, egyesek papnak vallották magukat, de nem tudták bebizonyítani származásukat, és így végül nem tölthettek be papi funkciót. Csak azok lehettek Izrael népének papjai, akik igazolni tudták, hogy Lévi törzséből származnak. Itt azonban egy másik rendszerinti pappal találkozunk, vagyis a törvényt is meg kellett változtatni. Mert ismeretes, hogy a mi úrunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. Vagyis a Lévi törzséből származó kizárólagos joga volt a papság Izraelben. Ugyanis akiről ez elhangzik, az más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Jézus tehát Júda törzséből származik, és Júda törzséből pedig senki sem szolgált az oltárnál. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap. A 110. Zsoltárban található profécia fényében tehát nyilvánvaló, hogy Melkisédekhez kell támadnia egy másik papnak is, aki nem testi parancsolat törvénye szerint támadt, hanem örökkévaló élet ereje szerint. A törvény tehát semmit sem tudott tökéletessé tenni, inkább egy jobb szövetségről tanúskodott, amely jobb ígéretekre épült. A bizonyságtétel így szól. Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. A Róma 3.20-ban azt olvashatjuk, hogy a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. A Biblia tehát azt mondja, hogy a törvény nem azért adatott, hogy megigazulhassunk általa, hanem csak azért, hogy rámutasson az emberek bűnére és bűnös állapotára. A törvény nem más, mint Isten igazságának mércéje, így a törvény fényében válik világossá előttem, hogy mi a bűn. És ilyenkor döbbenek rá arra, hogy a saját erőmből nem tudom megütni Isten igazságának mércéjét. A törvény tehát rámutat bűnömre, ezáltal halálra ítél engem és átkozottá tesz. Mert az igében azt is olvassuk, hogy átkozott az, aki nem tartja meg a teljes törvényt. Jézus idejében a probléma azzal volt, ahogyan értelmezték a törvényt. Ez a probléma azonban nem csak Jézus idejének sajátja, hanem végighúzódik az emberiség egész történelmén. Az Egyesült Államokban ugyanez figyelhető meg, amikor értelmezni próbálják az alkotmányt, és azon belül például a vallásszabadság kérdését. A múltban volt már arra példa, hogy a liberális amerikai alkotmánybíróság a vallásszabadságot a vallástól való szabadságként értelmezte, nem pedig a vallásszabadságaként. Az amerikai alkotmány azonban sohasem egy vallástól való szabadságot hirdetett, hanem a vallások szabadságát. Azt, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását. Érdekes azonban, hogy az alkotmányunk egy sajátos magyarázatából kifolyólag a gyerekeknek adhatnak fel olyan olvasmányt, amelyekben megismerkedhetnek a buddhizmussal, a hinduizmussal, vagy más vallásokkal. És lehetőség van arra, hogy az óra keretében igencsak pozitív fénybe tüntessék fel ezeket a vallásokat. De abban a pillanatban, ha a tanár egy keresztény könyvet is elolvastatna a gyermekkel, a liberális társadalom kézzel-lábbal tiltakozna, és azt mondanák, hogy ez sérti az ő jogaikat. Mindennek sajnos az az eredménye, hogy szépen lassan tönkreteszik azt az erkölcsi alapot, amelyre a nemzet épül. Közben pedig folyamatosan arra törekednek, hogy megkérdőjelezzék és újra magyarázzák a törvényt. Jézus idejében a törvényt nagyon is szó szerint értelmezték, nem pedig szellemi értelemben, emiatt viszont nagyon önelégülté és önigazultá váltak, mert elmondhatták, hogy ők megtartották a törvény minden betűjét. A Máté 23-24-ben Jézus a következőket mondja. Kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Azon a tájékon nagyon sok szúnyogot találunk, így bizony megesett, hogy egy szúnyog véletlenül berepült az ember szájába. A törvény értelmében még véletlenül sem lehetett lenyelni a szúnyogot, hiszen nem volt megfelelően elkészítve, nem folytatták ki a vérét. Isten pedig a törvényében meghagyta azt, hogy az elfogyasztandó állatoknak a vérét mindenképpen folyassák ki. Ezért mondja Jézus, hogy kiszűritek a szúnyogot, hogy tulajdonképpen kiköpitek, amikor véletlenül a szátokba repül, a tevét pedig lenyelitek. A törvény értelmében terhet sem volt szabad hordaniuk a zsidóknak a szombatnapon. Mit jelent azonban a teher kifejezés? Ők egy egész listát állítottak össze arról, hogy mi minősül tehernek. Ilyen alapon az üvegszem is tehernek minősült, vagy a műfogsor is, vagy akár a műláb is. Ők tehát így értelmezték a törvényt, és ezáltal egy rendkívül nehéz teherré tették, amelyet senki sem volt képes elhordozni, másrészről pedig nagyon önigazultakká váltak, mert azt mondhatták magukról, hogy ők megtartják a törvényt. Pedig valójában ők is minden nap megszegték azt. Isten szellemi értelemben adta ezt a törvényt, az ő testies törvényértelmezésük tehát nem volt helyes. Ezért mondja Jézus a Máté 5:20-ban, a hegyi beszédében a tanítványainak. Hogyha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Ennek hallatán a tanítványok ledöbbentek, és úgy érezték, hogy ők akkor ennek fényében egészen biztosan nem kerülhetnek be a mennyek országába, hiszen ők csak egyszerű halászemberek voltak. Jézus azonban a későbbiekben kifejtette, hogy mit is akar ezzel mondani. A farizeusok igazsága a külsőségekből fakadt, a cselekedeteikből, és abból, hogy külsőleg mennyire tartották meg a törvényt. A szívükben azonban valójában minden nap megszegték ezt. Jézus a következőket mondja a Máté 5:21-től. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek fölötte. Én pedig ezt mondom nektek. Aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Tehát aki haragszik atya fiára, az is megszegte a törvényt. Akinek gyűlölet van a szívében, az megszegte a törvényt, mert azután ebből a gyűlöletből származik a gyilkosság. Máté 5:27-28. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Az az igazán mérvadó tehát, ami az ember szívében van. Jézus is ezt tanította. Ha pedig ebből a szemszögből nézzük a törvényt, akkor mindannyian bűnösök vagyunk. Lehet, hogy nem vertük agyon a szomszédunkat, de esetleg már jó ideje gyűlöljük őt, mert soha nem képes éjjelre lecsendesíteni a kutyáját. És bizony meg tudnánk őt ölni, amikor az éjszaka kellős közepén már megint kutyaugatásra riadunk fel. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá. Mikor valaki pappá vált, fel kellett esküdnie, ugyanúgy, mint ahogy manapság a miniszterelnöknek, illetve a minisztereknek. A papok esetében sem volt ez másképp. Itt azonban a következőket olvashatjuk a 20. vers második felében. Azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká. Ez itt azt jelenti, hogy Isten esküje nélkül. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá. Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ezért ő, vagyis Jézus, jobb szövetségnek lett a kezesévé. Beszélhetünk tehát az Ószövetségről, és beszélhetünk az Új Szövetségről. A Páska ünnepe az Ószövetség része, mert ekkor még mindig arra emlékeztek, hogy hogyan szabadította ki Isten a zsidó népet Egyiptomból. Jézus fogta a Páska jelképeit, a kenyeret és a poharat, és ezt mondta a Máté 26-28-ban. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És ettől kezdve ez már az Új Szövetséget jelképezte. De miről is szólt a régi szövetség? Gondoljunk csak vissza, hogy mit mondott Isten az ő népének Egyiptomban, mielőtt kivezette őket az országból. 2 Mózes 12:7. Vegyenek a vérből, és kenjenek a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik a levágott, hibátlan, egyéves bárányt. Az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Ez volt tehát a régi szövetség. Az áldozati bárány vére védelmet biztosított a háznak. Az Új Szövetség értelmében pedig Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket a bűntől, így ránk sem vár halál, hanem átmegyünk a halálból az életbe. Maga Jézus mondja a János 11:26-ban. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Nem halunk meg tehát, csak átváltozunk. Az 1 Korintus 15:53-ban ezt írja Pál. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. A hívők tehát kiköltöznek majd ebből a poros földi sátorból, és beköltöznek gyönyörű, új mennyei házukba. Meghalni azonban nem fognak. Jézus Krisztus tehát, aki Isten esküje szerint pap mindörökké, Melkisédek rendje szerint lett a jobb szövetség kezesévé. És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ők tehát halandó emberek voltak, és ahogy meghaltak, mások vették át tőlük a papságot. Az ároni papságban tehát egymást követték a főpapok, amikor az egyik meghalt, egy következő lépett a helyébe, és így tovább. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. A papság feladata a közbenjárás volt, mert az emberek nem mehettek oda közvetlenül Istenhez. Jobb könyvében, amikor Jobb barátai azon tanakodtak, hogy mi lehet Jobb szenvedéseinek az oka, arra jutottak, hogy Jobb valószínűleg titokban szörnyű bűnöket követett el, amelyeket azonban nagyon sikeresen titokban tartott. Jobb azonban ártatlannak vallotta magát előttük, és ezt mondta. Én nem követtem el ezeket a szörnyűségeket, amelyekkel vádoltok. Ha valóban megtettem volna ezeket, akkor halljak meg azonnal, mert megérdemlem, de én nem tettem ilyet. Erre az egyik barátja ezt mondta neki. Figyelj, Jobb! Mi lenne, ha kibékülnél Istennel, és akkor minden rendben lesz? Jobb erre így válaszolt. Amikor az égre nézek, és rádöbbenek, hogy milyen hatalmas Isten, és tudatosítom azt, hogy én egy porszem vagyok csupán, akkor hogyan mehetek én Isten elé, hogy ott képviseljem az ügyemet? Ki vagyok én, hogy megálljak Isten előtt? Egy senki vagyok. A Jobb 9.33-ban így szól Jobb. Nincs köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetni a kezét. Jobb tulajdonképpen azt mondja ezzel, hogy Isten végtelen. Ő azonban emberként nagyon is véges. A végtelen Isten, illetve a véges, halandó ember között azonban olyan hatalmas szakadék tátunk, amelyet a halandó nem tud áthidalni. És ebben rejlik minden vallás gyenge pontja. Mindegyik arról szól, hogy a halandó próbál ezen a szakadékon átnyúlni, hogy megérintse Istent. Ez azonban lehetetlen. Ettől olyan más a kereszténység. A kereszténység ugyanis nem arról szól, hogy a halandó ember a saját erejéből próbálja elérni a végtelen Istent. Éppen fordítva. A végtelen Isten az, aki kinyúl felénk, aki lehajol hozzánk a halandó emberekhez. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. A végtelen Isten lejön a halandó emberekhez, és ezzel már nincs problémám, ezt teljes mértékben lehetségesnek tartom. Ugyanakkor azt látom, hogy más vallásokban az emberek próbálják elérni Istent, és tudom, hogy ez lehetetlen. Jobb egyik barátja a következő kérdést teszi fel a Jobb 11.7-ben. Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? A válasz pedig, hogy nem. Isten végtelen, nekünk azonban véges elménk van, amellyel képtelenek vagyunk teljesen megérteni és felfogni a végtelen Istent. És halandóként saját erőnkből elérni sem tudjuk Istent. Túlságosan nagy ugyanis a szakadék, amely kettőnk között tátunk. Nincs egy közvetítő, aki közöttünk állhatna. Nincs is közöttünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetni a kezét, kiáltja Jobb. És mintha csak Jobbnak válaszolna, Pál az 1 Timóteus 2.5-ben a következőket írja. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Ő az, aki közvetítőként áll, egyik kezét Istenre teszi, másikat pedig az emberekre. Az egyik kezével megérinti Istent, mert egyenlő Istennel, a másik kezével azonban az embert érinti meg, hiszen ő emberré is lett, és ugyanúgy kísértéseket szenvedett, ahogy más emberek. A pap feladata az volt, hogy közben járjon Isten előtt a bűnös emberekért. A papnak azonban magának is voltak bűnei, mielőtt tehát a pap az emberekért mutatott volna be áldozatokat, először saját bűneiért kellett áldozzon. Ő volt tehát az, aki közben járt az emberekért. Ő képviselte az embereket Isten előtt, ugyanakkor ő képviselte Istent is az emberek előtt. Közvetítő szerepet töltött be az ember és Isten között, mert az emberek nem mehettek közvetlenül Isten elé, mert bűnösök voltak. Képzeljük csak el, hogy ha mi minden bűnünkkel együtt oda akarnánk állni Isten elé, egy szempillantás alatt hamuvá égnénk a szent és tökéletesen tiszta Isten jelenlétében. Nem tudnánk megállni ő előtte. Az ószövetségi időkben tehát a papság egy közvetítő és közbenjáró feladatot töltött be. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzen értünk. Jézus Krisztus által tehát örök üdvösségünk van. Ez az üdvösség a lehető legjobb, ami csak létezik. Nincs ennél jobb, nincs ennél dicsőségesebb. Ez a lehető legcsodálatosabb, a lehető leghatalmasabb dicsőségbe visz be bennünket, amelynek köszönhetően egyek lehetünk Istennel. Mivel Jézus a mi csodálatos főpapunk, ő üdvözíteni tud bennünket örökre. A törvény erre nem volt képes, és a különféle szabályok sem képesek ezt megtenni értünk. Mindenre csak Jézus maga képes. Ő az, aki örök üdvösséget ad nekünk. Az üdvösség pedig mindenkinek szól. A János 6.37-ben Jézus a következőket mondja. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Jézus tehát mindenkit üdvözíteni tud, aki eljön hozzá, mert az üdvösség útja egyedül Jézus Krisztuson keresztül vezet az Istenhez. A János 14.6-ban ezt mondja Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Mindez pedig úgy lehetséges, hogy Jézus mindenkor él, hogy esedezzen értünk. Jézus ma is ott ül az Atya jobbján, és közben jár értünk. Ez az ő szolgálata és az ő küldetése. Jézus nem ítél el bennünket. És akkor mégis miért gondoljuk azt, hogy Jézus mindig elítél bennünket? Amikor Jézus Nikodémussal beszélgetett az újjászületésről, a János 3.17-ben a következőket mondta. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Vegyük észre, hogy mit mond Jézus. Nem azt mondja, hogy aki keményen dolgozik, aki hűségesen csendességet tart minden nap, aki minden nap egy óra hosszat imádkozik, hogy naponta 10 fejezetet elolvas a Bibliából, az nem jut ítéletre. Jézus azt mondja, hogy aki hisz, az nem jut ítéletre. Majd Jézus így folytatja. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának ítéletében. Maga a törvény ítéli őt el. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Amikor az egyik alkalommal házasságtörésen kaptak egy asszonyt, és odavitték Jézushoz, a következőket mondták neki. A mi törvényünk szerint ezt az asszonyt most halálra kell köveznünk. Te mit mondasz? Jézus pedig ezt válaszolta a János 8.7-ben. Az vessen rá először követ, aki bűntelen közületek. Majd pedig Jézus lehajolt, és ujjával elkezdett valamit írni a porba. Kétségtelenül azokat a bűnöket kezdte felsorolni, amelyeket a jelenlevők elkövettek. Mindezeket név és életkor szerint kezdte leírni, és ahogy ezt meglátták az emberek, szépen lassan hazaindultak. Egymás után mentek el, amikor meglátták a porba írva szép sorjába a nevüket, és olyan dolgokat, amikről azt gondolták, hogy senki sem tudja. Végül már csak Jézus maradt ott az asszonnyal. Erre Jézus így szólt. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Az asszony így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. De hát akkor miért van az, hogy mi Jézusra mindig úgy gondolunk, mint aki elítél bennünket? Pedig ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse azt. A Róma 8.34-ben Pál felteszi a kérdést. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Vegyük észre, hogy Krisztus esedezik értünk, és nem ítél el bennünket. Mit gondolnánk arról a védő ügyvédről, aki a bíróságon azt mondja a saját védencéről? Bíró úr, ez az ember egy utolsó féreg, és megérdemli, hogy börtönbe kerüljön. Ha történetesen én lennék ennek az ügyvédnek a védence, akkor bizony felháborodnék, és azt mondanám. Miért fizettem önnek 5000 dollárt, ügyvéd úr? Ezért? Ezt a feleségem is elmondhatta volna a bíró úrnak. Ehhez nem volt önre szükségem. Az ember nem ezért fogad ügyvédet, hanem azért, hogy az ügyvéd a bíróságon a lehető legjobb fényben tüntesse fel az esetet és a vádlottat, és az ember azt várja az ügyvédjétől, hogy képviselje az ügyét a bíróságon. Jézus tehát az én főpapom és közben járom. Ő üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Ő tehát főpapként egy közvetítő szerepet tölt be Isten és ember között, ott van Isten előtt, és személy szerint engem is képvisel. Mert ilyen főpap illett hozzánk. Szent, ártatlan, szeplőtlen, aki bűnösöktől elkülönített, aki magasabbra jutott az egeknél. Micsoda dicsőséges főpapunk is van nekünk. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, és ugye a főpapok a léviták rendjéből valók voltak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer is mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten királyi székének jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazsátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten megparancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Vigyázz, szólt, mindent arra a mintára készíts, amelyet a hegyen láttál. A szent sátor felállításában azért kellett annyira pontosan azokhoz a tervekhez igazodni, amelyeket Isten Mózesnek adott a hegyen, mert a szent sátor a menny képe volt. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen a mennyország, akkor tanulmányozd a szent sátrat. A szentek szentje például Isten mennyei trónusának a képe. A szentek szentjében helyezték el a szövetség ládáját, a láda födelének két végére pedig két kerubot helyeztek. Ezek is a menny mintájára készültek. Jézus nem a jeruzsálemi templomban lépett be a szentek szentjébe, hanem ő abba a mennybe lépett be, amelynek a földi képe a szentek szentje. A földi templom tehát csak egy képe, csak egy makettje a valóságnak, és Jézus nem a makettbe lépett be, hanem nagyon is a valós mennybe, amelynek a templom a földi képe. Nagyon fontos tehát megértenünk, hogy maga a szent sátor, illetve később a templom, a mennyei dolgoknak a földi képe volt. Így hát, amikor Mózes második és harmadik könyvében a szent sátor felépítéséről, a kellékekről és a különféle áldozatokról olvasunk, akkor fontos tudatosítanunk, hogy ezek a mennyei dolgokba engednek bepillantást számunkra. Ne úgy olvassuk tehát ezeket a könyveket, mint amelyek egy letűnt kor, letűnt rendszeréről írnak, amely hihetetlenül unalmas, és egyébként is olyan, mintha kínaiul lenne. Hanem tudatosítsuk, hogy mindaz, amiről olvasunk, előrevetíti a valóságost, az eljövendőt. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a főben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Itt érdemes visszalapozni Mózes második könyvének 19. fejezetéhez, és megnézni azt a szövetséget, amelyet itt kötött Isten a népével, amikor nekik adta a törvényt és létrehozta a papságot. Az a szövetség, amelyet ekkor Isten kötött a népével, a nép részéről tanúsított engedelmességre és hűségre épült. A 2. Mózes 19.5-től, most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, mondja Isten, tehát a szövetség két oldalú volt. A népnek is kellett tennie valamit azért, hogy működjön. Hallgatnia kellett Isten szavára. Tehát, most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak, mondja Isten Mózesnek. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes pedig megvitte a nép válaszát az Úrnak. A nép tehát azt válaszolta, hogy igen, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. De nem ezt tették. Ez a szövetség az engedelmességre épült, hiszen azt mondja Isten, ha engedelmesen hallgattok szavamra. Izrael népe azonban megszegte ezt a szövetséget. Krisztus egy új szövetséget hozott, egy jobb szövetséget, és ez azért jobb, mert jobb ígéretekre épül. De vajon miért? Azért, mert az új szövetség már nem arra épül, hogy én mennyire vagyok hűséges. Az új szövetség Isten hűségére épül, nem az én cselekedeteimre, hanem Isten tetteire. Mivel tehát ez az új szövetség Isten hűségére és az ő tetteire épül, ez egy jó szövetség, amely megállja a helyét, hiszen Jézus Krisztus befejezett munkáján nyugszik, aki egyszer és mindenkorra feláldozta magát a kereszten. Így tehát, ha én benne hiszek, üdvözülök. Ebben a szövetségben tehát ez a feltétel, hogy én higgyek ő benne. Amikor én hitemet Jézus Krisztusba vetem, ő belép az én életembe, és elkezd saját képmására formálni engem. Mindez nem jogosít fel engem arra, hogy csak úgy menjek, és felelőtlenül éljem az életemet, és vétkezzek annyit, amennyi jól esik. Ebben az új szövetségben Isten elkezd bennem munkálkodni, Jézus Krisztus képmására formál engem, és segít nekem azzá válni, akivé a törvény által sohasem válhatnék. Így egy olyan életet élhetek, ami mindennél jobb, mert most már a lélek szerint élhetek. A lélek az, amely egyre inkább Krisztus képére formál engem. A törvény az elveket nélkülöző embereknek való. Úgy értem ezt, hogy olyan valakinek nincs szüksége törvényekre, aki megfelelő alapelvek szerint él, aki úgy él, mint Jézus. Neki nem lesz szüksége arra, hogy megmondják neki, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy mit kell tennie, mert egyszerűen csak megteszi azt. A törvény szívének hústábláira van írva, és a teljesítése belülről fakad. Ez tehát egy új szövetség, amely már nem kőtáblákra íródott dolgokra épül, hanem arra, amit Isten a mi szívünkbe írt. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye a másodiknak. Ha az első szövetség alapján is megigazulhattak volna az emberek Isten előtt, akkor nem lett volna szükség egy másik szövetségre. Mivel azonban az első szövetség alapján ez nem történhetett meg, egy második, egy új szövetségre volt szükség. Mert hibáztatja őket, amikor így szól. Íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget szerzek Izrael házával és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. Ez volt az a szövetség, amelyről a korábbiakban már beszéltünk a 2. Mózesben. Izrael megszegte ezt a szövetséget, és így Isten sem tartotta be a reá eső részt. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr, törvényeimet eléjükbe adom, a szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Ez a szövetség tehát már arra épül, amit Isten tesz. Ő adja elménkbe törvényeit, és ő írja ezeket a szívünkbe. De vajon mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én Isten akaratát keresem, és ahogy átadom neki az életemet, Isten megmutatja nekem az ő akaratát, bizonyos vágyakat helyez a szívembe, hogy megtegyem azt, amit ő szeretne tőlem. Például a szívemre helyez valamit. Egyszer például Dél-Kaliforniában, éppen Hollywoodon keresztül vezetett az utam, és ahogy a Sunset Boulevardon kocsikáztam Santa Barbara felé, arra gondoltam, milyen csodálatos és verőfényes nap van ma. Eszembe jutott, hogy igazából nem is kell túlságosan siessek, mert nem megyek pontos időre, Így hát gondoltam egy nagyot, és elhatároztam, hogy inkább egy másik úton haladok tovább, mégpedig azt az autóutat választom, ami az óceán partjával párhuzamosan halad. Így majd kicsit tovább tart ugyanaz út, de a látvány egészen csodálatos. Le is tértem a Sunset Boulevardról, és rákanyarodtam erre a másik útra. Aztán az útszélén egy párocskára lettem figyelmes, akik éppen stoppoltak, én pedig felvettem őket, hiszen egyedül voltam és volt hely a kocsimban. Útközben lehetőségem nyílt arra, hogy bizonyságot tegyek nekik, és végül mindketten megtértek. Aztán megérkeztem Santa Barbarába, és szinte abban a percben hívtak telefonon, hogy vissza kell mennem Santa Anában, ahonnan a korábbiakban elindultam. Úgyhogy azonnal visszafordultam. A kérdés azonban az, hogy amikor Santa Barbara felé tartottam, vajon kitől származott az a hirtelen ötlet, hogy egy másik útvonalon menjek tovább, hogy azt az utat válasszam, amely az óceán partján visz el Santa Barbarába. Nyilvánvalóan ez az ötlet akár tőlem is származhatott volna, hiszen én nagyon szeretem az óceánt. De ilyenkor eszembe jut az, amit Isten mond a zsidókhoz írt levél 8. fejezetében, mégpedig azt, hogy törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat. Nekem is egyszer csak átsuhant az agyamon, hogy autózzak az óceán mellett, hogy élvezzem ezt a csodálatos napot. És vajon honnan származott ez az ötlet? Én úgy gondolom, hogy az Úrtól, mert tudta, hogy annak a két fiatalnak Montanából, akik ott stoppolnak az út szélén, szükségük van Istenre, és teljesen el vannak keseredve. Úgy gondolom, hogy Isten helyezte a szívemre azt, hogy arra menjek, de ezt akkor én még nem tudtam. Ahogy felmerült a fejemben ez az ötlet, azonnal igent mondtam rá, hiszen nagyon szeretek arra járni. Tehát nem rossz szájízzel indultam arrafelé, hanem nagyon is boldogan, mert imádok arra autózni. Szóval ez volt a szívem vágya. Isten azt mondja, hogy a törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat. És ahogyan letértem a Sunset Boulevardról, szerintem Isten csak annyit mondott. Jó fiú! Olyan könnyűvé tette az egészet a számomra. Most már nem kőtáblára írja törvényeit, hanem a szívünkbe és az elménkbe. Szívünkre helyezi tehát azt, amit szeretne, hogy megtegyünk. Így hát mi is úgy érezzük, hogy azt szeretnénk megtenni, ezért szívesen tesszük meg azt a dolgot. Egy ötlet megfogan a fejünkben, és úgy érezzük, hogy nagyszerű lenne ezt megtenni. És hirtelen rádöbbenünk arra, hogy ez volt Isten akarata, és hogy Isten tervében vagyunk. Az ember sokszor hajlamos azt gondolni, hogy ha valami Istentől van, akkor biztosan nyomorultul érezzük majd magunkat az egész helyzetben, és ez egy hatalmas teher lesz, amely alatt roskadozunk. Ez azonban nem így van. A Máté 11.30-ban Jézus ezt mondja. Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És hozzáteszi. Ti megnyugvást találtok lelketeknek, ha magatokra veszitek az én igámat. Ezen kívül pedig Isten megígéri nekünk, hogy az ő törvényeit az elménkbe adja, és a szívünkbe írja, és így elérhető közelségbe helyezi mindezt számunkra. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Ez tehát már nem az én hűségemen múlik, hanem Isten munkáján, amelyet elvégez az elmémben, a szívemben és az életemben. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavult és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. És bizony a régi szövetség elmúlt. A papság elmúlt. Időszámításunk szerint 70-ben megszűnt a régi szövetség. Napjainkban még azok a zsidók sem tartják meg a régi szövetséget, akik magukat ortodoxoknak vallják, hiszen jelenleg nincsenek papok, főpapok, és nem mutatnak be áldozatot bűneikért. Nem tartják meg tehát az Istennel kötött szövetséget. Teljesen mindegy, hogy mennyire figyelnek oda arra, hogy mit tesznek, hogy mennyire lelkiismeretesen tartják meg a szombatnapot, hogy mennyire hűségesen imádkoznak a siratófalnál vagy Dávid sírjánál, Ráhel sírjánál, vagy akár Ábrahám sírjánál. időszámításunk szerint 70-re, a régi teljesen elavult és megöregedett. Ez a levél mindössze 6 évvel Jeruzsálem elpusztítása előtt íródott, vagyis 6 évvel időszámításunk szerint 70 előtt. Tehát amikor azt írja a levél írója, hogy ami pedig elavult és megöregszik, az közel van az elmúláshoz, akkor 6 éven belül ez valóban beteljesedett. Megszűnt a régi szövetség. Az új szövetség örökké való. Egy olyan szövetség ez, amely jobb ígéreteken alapszik, egy olyan főpapra épül, aki nem hal meg soha, és aki nem is változik. Neki nem kell először a saját bűneiért bemutatni az áldozatot, mielőtt azt az én bűneimért is bemutathatná. Ő egyszer és mindenkorra áldozott Istennek, önmagát adta áldozatul, hogy nekem örök üdvösségem lehessen, és hogy az ő közbenjárása nyomán járulhassak Isten színe elé.